Enyém a világ. Szabó András, 41 éves. Falun nőttem föl. 7 éves koromban kiderült, hogy szürke hályog rontja látásomat. Bár egy éven belül mindkét szememet megoperálták, a jobb szememre elveszítettem a látásomat. Csupán 2 osztályt végezhettem el a falu iskolájában, mert szemkimélés címén 1970-ben felkerültem Budapestre, ahol a vakok általános iskolájának tanulója lettem. A nyári szünetet azért mindig otthon töltöttem. Imádtam focizni. Barátaimmal rúgtuk a bőrt az utcán. Egyszer, ahogy a labdát kergettük, homok vágódott az arcomba. A kezemmel megpróbáltam kitörölni a szúró érzést okozó szemcséket a bal szememből. Honnan tudhattam volna, hogy mészpor is van a homok szemek között? Iparkodásomnak az lett a vége, hogy a meszes homokot beledörzsöltem a szemembe. A krónikus gyulladás végleg megpecsételte sorsát, az enyémet is. Megvakultam. Alig voltam 13 éves. Nem értem meg tragédiaként a látásvesztést. Hamar túltettem magam rajta. Valahogy így. Az egyik nap még láttam, a másikon meg nem. Ennyi. Már évek óta a vakok iskolájában koptattam a padot. Nap mint nap láttam az ott tanuló gyerekeket. Tudtam, hogyan élnek, és azt is, hogy milyen ügyesek. A tanulásban sem vetett vissza a látásvesztés, mert addigra már kiválóan elsajátítottam a brejírást és olvasást. Gördülékenyen folyt tovább az életem. Szüleimek közben otthon ették magukat. Nehéz lehetett elviselniük a rájuk szakadt fájdalmat. Ám amikor hazamentem a suliból, látták rajtam, hogy nem rendített meg a változás, és ez lassan oldani kezdte bennük az önemésztés kínját. Úgy gondolom, ilyen tragédia után sosem lesz képes megnyugodni egyetlen szülő sem, de talán megbékélhet a sorssal. Idővel az én szüleim is elfogadták, hogy nem látok. Az ominózus nyár végén visszautaztam Budapestre, és tovább tanultam az iskolában. Mivel akkor még nem volt csörgőlabda a suliban, ezért medicinlabdával tanultuk meg a gólbal sportot. Továbbra is imádtam mozogni, ezért válhatott kedvenc sportommá az állóképességet és ügyességet egyaránt megkívánó gólbal. Befejeztem az általános iskolát, és a vakok intézetének lakója lettem. Pezsgő kiszélet folyt az intézetben. A különböző ünnepségeken és rendezvényeken megjelenő sorstársaimat elszántan terelgettem a csörgőlabda edzésekre. Nem egyszer 9-en jelentünk meg az edző előtt. Az évek folyamán páran lemorzsolódtak, de a többiekből lett a későbbi csapat szilárd magja. Az ős csapat tagjai közül már többen felhagytak a versenyszerű sportolással, de edzeni továbbra is rendszeresen lejárnak. Gyógymasszőr tanfolyamra jelentkeztem, és szorgalmasan jártam atletizálni az ifjúsági pályára, ám továbbra is a labda maradt a mindenem, és egyszer egy külföldi versenyről valódi csörgőlabdával tértek haza atlétáink. Beindult a honi csörgőlabda élet. Első külföldi utunk Lőcsére vezetett, majd nem sokkal rá Szabadkára látogattunk. A jugoszláv út után úgy döntöttünk, hogy megalakítjuk a Veselényi Miklós sportkör csörgőlabda szakosztályát. A rollbal volt a gólbal őse. A rollbal játékot 24 méter hosszú és 12 méter széles pályán, teremben játszották. A kapu 7 méter széles volt, és 5 főből állt egy csapat. A kapu előtt 3 vakvédőjátékos helyezkedett el. Mindegyikük lába alatt vastag szőnyeg, hogy vetődés közben ne üssék meg magukat. A középvonal közelében tartózkodott a 2 gyengén látó társuk. Az ellenfél lövését ügyes vetődéssel hárító védő előre adta a labdát valamelyik gyengén látó csapattársnak. Az ő feladata volt a lövés. A 2250 g-os labda erőteljes elgurítása. Úgy tudom, ezt a játékot a vietnámi háború után találták ki az Egyesült Államokban, hogy a megvakult katonák aktívan sportolhassanak. Kiötlői azonban hamar ráébredtek, a védőjátékosok túl keveset mozognak a pályán, és a gólszerzés öröméből nem részesülhetnek. Nem érvényesül az eredeti cél, hogy a látássérült veteránok örömüket lejjék benne. A kézenfekvő felismerés eredményeként továbbfejlesztették a játékot. 18 méter hosszúra és 9 méter szélesre kurtították a pályát, viszont a kapu 2 méterrel hosszabb, és 130 centi magas lett. A csapat 3 főre fogyatkozott. Függetlenül attól, hogy mennyire látnak a játékosok, mindegyikük átláthatatlan védőszemüveget kapott, a feladatuk pedig összetettebbé vált. Közös erővel hárították a lövést, majd utána bármelyikük megcélozhatta az ellenfél kapuját. Az új sport neve gólban lett. A gólvonal előtt 3 méterrel egy jól tapintható, öntapadó szalag húzódik keresztül a pályán. A széles csík alá vastagabb madzagot ragasztanak, így az kézzel, de akár cipőtalppal is remekül tapintható. Védekezni csak ezen a 3 méteres sávon belül szabad. A védősáv külső vonalától 3 méterre egy újabb csík következik. A kettő között van a támadózóna, és az elgurított labdának még a támadózóna külső vonala előtt talajt kell érnie. Ha csak azon túl kezd el gurulni, az ellenfél büntetődobáshoz jut. A felező vonalig hátra lévő további 3 méterre nem szabad belépni, mert azért is büntetődobás jár. Az alapvonal, gólvonal és a védővonal között félúton, mindkettőtől 1,5 méterre, a két oldalvonaltól 1-1,5 méter hosszú vonal nyúlik be a pálya közepe felé. Ezek a két szélső játékos segítik abban, hogy a vetődés után mi hamarabb megtalálják pontos helyüket a pályán. A center 2 játékos társa előtt helyezkedik el a küzdőtéren. Az ő eligazodását 1-1, a védővonal közepénél a keresztirányú csík előtt és mögött is 1,5 méterrel felragasztott rövidke vonal segíti. A mérkőzés tiszta játék ideje 2×7 perc. Emiatt egy mérkőzés akár 40-50 percig is eltarthat. Az edző kérhet időt a játékvezetőtől, és természetesen cserélhet is. A csörgőlabda nagyjából akkora, mint egy kosárlabda. 1 kilogrammal könnyebb és kisebb is a rollballabdánál, mióta egy nemzetközi verseny 6-os döntőjében 11 gól nélküli döntetlent játszottak a csapatok. Fel kellett pörgetni a játék ritmusát. A labda műanyag borítású. A felülete kissé rücskös, hogy egy kézzel is könnyen meg lehessen ragadni. Kézzel valamennyire össze lehet nyomni, de kirúgózza a horpadást. Belsője nincs, viszont van rajta 8 apró lyuk, ezért hallható a labda belsejében lévő apró lemezek zörgése. Gurítani, lőni 2 kézzel is szabad. A játékszabály előírja, egy játékos 2-nél többször nem lőhet egymás után az ellenfél kapujára. Amennyiben harmadszorra is ő kerül lövő helyzetbe, át kell adni a szert valamelyik csapattársának. A labda birtokba vétele, uralása után 8 másodpercen belül lőni kell, különben az ellenfél büntetődobáshoz jut. A büntetőt a csapatnak az a tagja lövi, aki azt megelőzően utoljára lőtt. Említettem már, hogy ha a labda nem kezd el gurulni még a támadózón a külső vonala előtt, az ellenfélnek büntető jár. A 9 méter széles kapura leadott lövést a vétkes játékosnak egyedül kell hárítania. Az ellenfél játékosa a saját térfeléről gurítja kapura a labdát. Bármennyire hihetetlen, de a büntetődobást el lehet hibázni. A nagyon sarokra célzott lövés könnyen elhagyhatja az oldalvonalat. A kiváló védő, ha időben kifüleli a lövés irányát és elég ruganyos, villámgyors vetődéssel megkaparinthatja a labdát. Persze, a lövéjátékos sem kell félteni, vannak rafinált lövések. Bal felé fut el a játékos, de jobbra gurít. Rápörgetéssel is falsot adhat a labdának. Ekkor az balra indul el, de jobbra kanyarodik. Kegyetlenül gyors a gömbölyű játékszer. Ha egy nagy lövő elengedi a kezét, a csörgőlabda akár 0,6 másodperc alatt is végigroboghat a pályán. A szágoldó labda elérheti akár a 70 kilométeres óránkénti sebességet is. Büntetődobás jár azért is, ha mérkőzés közben valaki hozzáér a védőszemüvegéhez. Ha azt játék közben meg kell igazítani, mondjuk mert elcsúszott vetődés közben, akkor azt a játékosnak kezét felemelve jeleznie kell, és a játékvezető megállítja az összecsapást. Ilyenkor az igazítást kérő játékos hátat fordít a pályának, a sípmester pedig oda megy hozzá, és megérinti a vállát. A játékos csak ezután igazíthatja meg a félrecsúszott szemüveget. A játék hevében előfordul, hogy a védőjátékosra lepattan a labda, és visszagurul az ellenfél tér felére. Ilyenkor a bíró bemegy a játéktérre, és átadja a labdát az ellenfél legközelebb álló játékosának. Hasonló az eljárás, ha a csapattársnak átadni kívánt labda az oldalvonalon túlra gurul. A folyamatos vetődések megkívánják a különböző testvédők, könyöktért, sípcsont, herevédő és egy speciális nadrág alkalmazását. A nadrágot dupla vagy akár tripla szivacsal bélelik, hogy tompítsák az ütődéseket. A lábunkra teremben használatos csúszásmentes porcipőt húzunk. A szemüveget leginkább a sielőkéhez tudnám hasonlítani. Csak éppen ennek üvegét feketére festik vagy leragasztják. A mérkőzések előtt, az egyenlő feltételek érdekében minden játékos szemét külön leragasztják, és aztán kell felvenni a szemüveget. A Sydneyben megrendezett paralimpia előtti 4 hónapban 250 edzésünk volt. A hét minden napján készültünk, sőt, a hétvégenként naponta 2 edzést tartottunk. Júniusban kezdtük az alapozással. Az iskola konditermében súlyzóztunk egyéni edzésterv szerint, alkalmanként 2-3 órát. Minden gyakorlatból 4x10-et kellett végrehajtani. Az alapozás elején egyikünk sem nyomhatott a fekpadon 50 kg-nál többet. Aztán jött a negatív pad. Ezen a láb magasabban van, mint a fej, de itt is széles és szűk fogásváltásokkal kell kinyomni a súlyt. 30-40 fokos szögben. Az erőgépen a tarkonkhoz kell lehúzni a súlyt. Ez a hátizmokat erősíti. Volt közöttünk egy olyan erős fickó is, aki ezt a gyakorlatot 80 kilós súllyal végezte. A mell előtti gyakorlatok következtek, le, illetve oldalról középre. Ekkor már mindannyian verítékárban úsztunk, ám egyikünk sem berzenkedett. Maradtunk az erőgép mellett, de most már evezőpadként használtuk tovább. Utána lazításként hasra feküdtünk. A kezünket a tarkónkra kulcsoltuk, és hosszú perceken át libikókáztunk a hasunkon. Irány a mellgép, fiúk, adta ki az ukázt az edzőnk. A két a vállunktól jobbra, illetve balra lévő fogantyút visszintesen kellett behúzni mell középig. Mindezt 50-70 kilogrammal terhelve. Nem maradhatott ki a szórásból a biceps pad sem. Az edzést amúgy a változatosság kedvéért különböző medicinlabdás gyakorlatok színesítették. Leültünk a dobófal elé. Kézbe vettük a 3 kilós szert, és a tarkunk mögül neki hajítottuk. Ez teljes erőből kellett, és ebből is 4x10 dobás volt a penzum. Következő feladatként a mellünktől lögtük el a labdát. Érdemes volt megkaparintani. Amikor visszapattant, mert különben mehettünk utána keresni. A tuti labda elkapás mellesleg reflex gyakorlatnak sem utolsó. Ezután edzőnk egyesnek tetszett mutatkozni. Feküdjetek, hanyat, srácok! És fekvő helyzetből felülve dobáltunk néhány sorozatot. A hasizmunk pedig kiválóan erősödött. A következő feladat annyiban tért el ettől, hogy a medicinlabda már a mellkasunkat nyomta, és a felülés után onnan kellett bikaerővel nekivágni a falnak. A gimnasztika se volt kutya. Rengeteget gyakoroltuk a vetődést, ezt iskolázásnak hívjuk. Guguló, térdelő és álló helyzetből kellett jobbra-balra vetődni felváltva. Az edző szavára vagy fütyerére rugaszkodtunk el. Mindegyik testhelyzetből 40-szer, mégpedig folyamatosan. Ezt a feladatsort a szokványos gimnasztika gyakorlatok tették teljessé. 1 óráig tartott ez a fajta edzésmunka. Mindannyian teletüdőből sóhajtottunk föl, amikor a szertárból előkerült a csörgőlabda. A technikai gyakorlás során lőnünk kellett, mint a nehéz tüzéreknek, de nem vaktában. Edzőnk előre megmondta, hogy hová célozzunk a labdával. Bal kapufa töve, jobb kapufától befelé 2 méterre és a többi. Az egyszerűség kedvéért 1-4-ig számokkal jelöltük a kapu részeit. Az edzőnknek csak annyit kellett mondania. A 2. helyre tüzeljetek. Egy-egy edzés periódus után úszással tettük még változatosabbá az amúgy is sokszínű munkát, és persze futással is. Egyik csapattársam sem lát. Mégis önállóan futunk a Városliget fái között. Az edző mellé jobbról és balról is beáll a csapat egy-egy tagja. A többiek mögéjük helyezkednek, és már indulhatunk is. Az edzőnk lát. Mi meg ugyebár kiválóan hallunk. Az előhaladók nyakában nem lógcsengő, a hátukon sincs harsogó táskarádió. A léptek és a lihegés zaja azonban remekül útba igazítja a hátulloholókat. A kocogás tempójánál gyorsabb iramban rójuk a köröket a ligetben. Egy kör hossza 2200 méter. A kiinduló pontra visszaérve sprintelés következik. Ekkor teljes erőbedobással rohanunk körülbelül 200 métert. Végig az úttesten futunk. Vágtázás közben is csoportban maradunk, de a feladatot önállóan oldjuk meg. Olykor, a biztonság okán, azért hátra pillant közben az edző. Néha-néha lemehettünk edzeni az MTK pályára. Edzőnk beállt a futópályán az egyenes végébe, és hangjellel hívott minket. Itt már egyesével vágtáztunk. 100 méteres sprintet futottunk számolatlanul. Remélem, a fentiekből kiderült, hogy komoly munkát végeztünk az edzéseken. Ebből a repertoárból a klasszikus gimnasztikával nem tudok megbarátkozni. Változó, hogy mikor mennyire fáradok el az edzések alatt. Volt, hogy 5 kört is futottam a ligetben, és nem voltam fáradtabb, mint máskor 2 után. Így van ez a kondizással is. Van, amikor 90 kilókkal játszom, máskor meg az 50-től is szenvedek. Az viszont természetes, hogy az edzéseken mindannyian a játék után epedünk. Magyarországon 2 gólbal sportkör van, a Vagdiákok és a Veselényi Miklós. Az erőviszonyok kiegyenlítése érdekében vegyes a 4 csapat, Telepes, Fortuna, Monstrum és Challenger életkor szerinti összetétele. Egy-egy csapat jellemzően 6 tagú. Élünk-halunk a csörgőlabda sportért. Mindenáron fenn akarjuk tartani ezt a sportágat, ezért nemzeti bajnokságot rendezünk magunknak. Minden évben 4-szer, 2 fordulós sorozaton mérjük össze tudásunkat. A bajnokság reggel 9-kor kezdődik, és 16 óráig tart. 24 mérkőzés után dől el, hogy ki az adott évben a bajnok. A nemzeti válogatott teljes létszáma is 6 fő. Jelenleg azonban csak 5-en vagyunk. Várjuk, hogy beérjenek a tehetséges fiatalok. Szerencsére vannak. Milyen egy meccs belülről? Nagyon izgalmas. Az első lövések hárítása után valamennyire megnyugszom. Minden idegszállammal a játékra koncentrálok. Nagyon kell figyelni, mert csak a neszekből és az öregekből készülhetek föl a lövések védésére. 100%-os ottlétet kíván meg a játék. Mérkőzés közben folyamatosan buzdítjuk egymást. Ha szükségét érezzük, meccs közben helyet cserélünk, bár ennek az edzőnk nem szokott örülni. Minden játékossal előfordul, hogy pótja gólt kap. Zikálás nem jár érte, legfeljebb odaszólunk. Máskor jobban figyelj. Az ember a játékban és a sportban is hibázhat. Ha ilyenkor durván, keresetlen szavakkal neki mennék a másiknak, én is hasonlóra számíthatnék, ha elnéznék egy lövést. Az ilyesmi nem szül jó vért. Minden meccsre úgy megyünk, hogy na, most lenyomjuk az ellenfelet. Ha előző alkalommal kikaptunk tőlük, akkor, ha lehet ilyet mondani, még elszántabban állunk ki. A labda gömbölyű, és ezt mi is jól tudjuk. A nyugodt lelkiállapot elengedhetetlen a sikerhez. Nélküle nem lehet a szupergyors lövések irányára koncentrálni, de zilált idegállapotban maguk a lövések sem kecsegtetnek eredménnyel. Sydneyben 5-10 000 néző szurkolta végig a paralimpia csörgőlabda összecsapásait. Felemelő érzés ennyi ember előtt pályára lépni. Nem kell ahhoz látni, hogy az ember tudja, teltház előtt játszik. Akkor is valósággal vibrál a terem, ha a drukkerek épp némán ülnek a lelátón. A mérkőzés kezdetére sérítsennek kell lennie. Csak akkor lehet tapsolni, fütyülni, egyik-másik csapatot bíztatni, ha a labda játékon kívül van. A bíró csak akkor ad engedélyt a meccs folytatására, ha a publikum elnémult. A mérkőzések előtt a rendezők felhívják a nagy érdemű figyelmét, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonokat. A játékos csere meglehetősen érdekes művelet. Az edző jelzi a cserét a bírónak, és ő az első, adandó alkalommal megállítja a találkozót. Bejön a pályára, levezeti a lehívott játékost, és átadja edzőjének, a kispadról felállott pedig a lecserélt játékos helyére vezeti. A játékos kezét ráteszi a kapufa tetejére, hogy a többit aztán ő maga rendezze el. Ezzel a roppant precíz segítséggel szerintem a játék komolyságát akarják kifejezni. Amennyiben a kapufáról visszapattanó labda ráesik a védőjátékosra, és róla jut a kapuba, az természetesen gól. Öngól az is, ha mondjuk egy céltévesztett átadás gurul be. Nagy figyelmet igényel a gólbal, és nem véletlenül alapelem a játéknak a csend. A center elsődleges feladata a védekezés. Szinte minden lövésre vetődnie kell, hogy zárja a szöget. Ebből következik, hogy a mérkőzés közben állandóan mozog. Ő a csapat irányítója. Vigyáznia kellene, hogy harmadszorra is ugyanaz a társa jusson lövéshez. Mivel a lövések több mint felét ő szedi össze, belátása szerint adja, adhatja át a labdákat társainak. Figyelnie kell azt is, hogy hová lőnek a társak. Ha valamelyikük állandóan egy irányba céloz, akkor odaszól. Válts irányt! A kétszélső a lövő ember. Általában rajtuk múlik, hogy hány gól terheli meg az ellenfél hálóját. Megcélozhatják az ellenfél kapuját neki futás után, de guríthatnak helyből is. Ez utóbbit nevezzük kontrázásnak. Fő előnye a gyorsaság, ezért több az esély arra, hogy lyukat találjunk a védőfalon. Mert még nem ért vissza a helyére a másik csapat lövőjátékosa. A sport elsősorban testi és lelki egészséget biztosított számomra, de biztonságot adott a közlekedésben is. Temposan haladok az utcán. Fehér botot használok, de az ismerős utakon alig veszem igénybe. Az alig ismert vagy járatlan vidéken óvatosabban lépkedek. A kisebb gödrök nem különösebben veszélyeztetik a bokámat és a lábamat. A reflexeim kitűnőek. Az edzettségem is megfelelő. Képes vagyok korrigálni lépteimet, ha váratlanul akadály bukkan fel. Bátran közlekedem a városban. De azt feltétlenül megkívánom jegyezni, hogy 10-szer annyira kell figyelnünk a főváros útjain, mint 10-15 évvel ezelőtt. Kegyetlenül erős és zajos a motorizált forgalom. Ráadásul manapság, mintha kevésbé figyelnének a járművezetők a gyalogosokra, mint régebben. A sport felkelti irántunk az emberek érdeklődését. Ez a figyelem nagyban elősegíti, hogy a látássérült ember ne szűküljön be sorsásai közé. A gólba a révén rengeteg helyen fordultam meg a világban. Igaz, fizikailag semmit sem láttam a különböző kontinensek városaiból, mi azonban másképp jutunk élményekhez, mint a látó emberek. A különböző országokban megismert hosteszek közül még ma is tartom a telefonkapcsolatot a kanadai lányjal. A koreai hostess zenélőképes lapot küldött karácsonyra a verseny után. Az edzőnk mindig láttatja velünk az országot, várost, ahol épp vagyunk. Velencében vaporettóval utaztuk be a lagunákat. Körbejártuk gyalogosan a Szent Márk teret, megnéztük a Dózse palotát is. A helyi idegenvezetőnk elmesélte, hogy árvíz idején csak gumicsizmában lehetett járni a téren. Ez akkor vált érdekessé, amikor a Magyar Rádió bemondta, hogy a Szent Márk teret elöntötte az ár. Akkor egyből eszembe jutott, hogy mi is ott tettünk a kövezett téren csapattársaimmal, épp úgy, mint a világ többi turistája. Szólban azt tetszett, hogy a kereskedők vevőt akarnak fogni. Több cipőbolt is volt egymás mellett, a föld alatt lévő utcában. Most rágattuk a lábbeliket, egyik boltból ki, a másikba be. A végén már a környék összes cipőboltosa körülöttünk tolongott. Egyre nagyobb árengedménnyel próbáltak visszacsalogatni minket áruval teli üzleteikbe. Végül fillérekért vásárolhattunk lábbelit. Sydneyben rendkívül kedvesek voltak velünk az ausztrálok. Egyszer egy bevásárlóközpontban jártunk. A csarnok egyik végében étterem üzemelt, a másik felén szupermarket volt. Kis üveg söröket tettünk a bevásárlókosárba, és a pénztárosnő még a blokkalás előtt figyelmeztetett, hogy ha fogyasztásra visszük, akkor jobban járunk a 7 decisekkel, mert az alig drágább, mint a fele akkora palack. Megfogadtuk a figyelmes hölgy tanácsát, mert nem szuvenírnek szántuk. Még egy példa. A következő napon ugyanennek a bevásárlóközpontnak az éttermi részében sétáltunk, és füstölni valót akartunk vásárolni az automatából. A jó akaratú helybeliek, amint meglátták ki parkodásunkat, egyből felhívták a figyelmünket arra, hogy két üzlettel arrébb féláron vehetünk cigarettát. Több mint 2 évtizede üzöm a gólbal sportot. Az évek folyamán valósággal összefortunk csörgőlabdázó barátaimmal. Amikor birtokba vehettem mostani lakásomat, elég volt egyszer szórnom a sporttársaknak. Jöttek és semmi perc alatt telepakoltuk lommal a megrendelt konténert. Egyik haverom nemrégiben költözött be új lakásába, és kellett neki még egy-két apróság. Addig telefonálgattunk ismerősöknek, barátoknak, még akadt valahol egy fölöslegessé vált hűtőszekrény vagy mi egymás. Amit tudunk, segítünk egymásnak. El kell 6-ra járok dolgozni. Telefonközpontos vagyok. Délután, ha módom és időm engedi, gyógymaszőrködéssel egészítem ki keresetemet. Utána pedig irány az edzés. Mire hazaérek, már jóval elmúlt 8 óra. Hétköznapokon semmi szabad időm nincs, és ez szó szerint értendő, teljesen be vagyok táblázva. Aki egyszer beszállt a sportolás mókus kerekébe, az többé nem képes kiszállni onnan. Igaz, időnként kibukom belőle. Olyankor a hétvége nagy részét áttalszom, néha szükség van egy kis regenerálódásra is. Az állandó elfoglaltságok közben eszemben se jut, hogy nem látok. Szinte semmiben sem akadályozza életvitelemet a látás hiánya. Ha mégis van némi szabadidőm, akkor szívesen sétálok barátnőmmel a Rákospatak partján, vagy bevásárolni megyünk. Megszállott, minden evőzene rajongó vagyok. Gyakran fordulok meg a CD-tárosító üzletek környékén. Olvasni is imádok. Irodalmi érdeklődésemet leginkább hangos könyvekből elégítem ki. Csak annyi a kritérium, hogy a mű ne legyen elvont. A televízióban a természet és a dokumentumfilmek kötik le leginkább a figyelmemet. És persze hűtlen lennék önmagamhoz, ha nem lennék állandó nézője a sportközvetítéseknek. Amíg mozogni bírok, addig biztosan sportolok is valamilyen szinten. Életem elévülhetetlen részévé vált az aktív mozgás. Jó elfáradni az edzés után, majd letusolni. De másnap ugyanolyan remek érzés újra együtt edzeni a fiúkkal. Ilyenkor csak egyre gondolok. Enyém a világ.